és akkor ugye adódik a kérdés, hogy ki az a bátor, aki vállalja az első alkalommal ugye a mély vízbe ugrást. Hát sok szeretettel bemutatom a mai program első vendégét, Széke István tengerészkapitány. Úgyhogy Istvánnak most itt annyi lehetősége maradt, hogy bólogatott egy szép nagyot.
Igen, természetesen.
Pár szóban elmondanám, hogy hogyan ismerkedtünk meg. Ha jól emlékszem, talán 2001-ben lehetett, talán a Közgazdasági Egyetemen volt egy rendezvény sorozat, ahol egy kiadó jelen volt az elektronikus könyveivel, és oda Istvánt és engem hívtak meg. Tehát az első találkozásunk onnantól datálódott, és Istvánt én barátomnak tekintem, ez azonban nem azt jelenti, hogy sülve-főve együtt vagyunk, hiszen talán ha negyedszer vagy ötödször találkozunk személyesen, ez a barátság máshonnan eredeztethető, ez azt hiszem inkább egy ilyen szellemi barátság. És hát megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Úgy gondolom, hogy tengerészkapitány sok nincs ma Magyarországon, tengerünk is talán egy, ha van, attól függ, hogy mekkora a vízállás, ugye? Na, én az első kérdésem az lenne, egy kicsit természetesen vicces formában, közben kicsi idejött és egy kis simogatást kért tőlem, hogy gyerekkorodban volt-e hajód? Mondjuk amikor fürödtél, hajókáztál-e?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, nyilvánvalóan volt, mert vidéken nőttem fel, és egy falusi gyerek az nagyon szeret fúrni, faragni, természetesen én magam csináltam a hajóimat, ha voltak több, már nem emlékszem.
Jó, és akkor onnan mi volt az első emléked, televízió, irodalom, könyv, tehát a tenger, az hogy jött be neked, vagy egyáltalán gyerekkorodban ez nem is volt központi téma számodra?
Hát, tulajdonképpen ez a lényeg, a gyerekkor, mindenki a gyerekkorából táplálkozik. Akkor, amikor én voltam gyerek, ugye ezt vegyük az írásbeliségnek a kezdete, az nálam olyan 10 éves koromra teszem, nem előbb, mondjuk 8 éves koromra, akkor az 1956, 50 is éves évfordulója van. Én attól kezdve faltam a könyveket, hogy annyira megtanultam a betűket, hogy nem csak a formájukat, hanem az értelmüket is értettem. És egy fiúgyereknek milyen könyv jut egy falusi könyvtárból? Nagyon szerettem Jókai könyveit természetesen, és Verne könyveit. És hát ugye, aki ismeri a Vernét, az tudja, hogy legalább a regényeinek a fele az tengeren játszódik, tengerészek között, tengeri. Nagyon sok kapcsolata van a tengerrel, és én ezeket szívesen olvastam, nem csak egyszer, többször is, és természetesen mindig eljátszottam a gondolattal, hogy milyen érdekes lenne, és mindig úgy, hogy milyen érdekes lenne. Egészen addig tartott ez a áhítozás, nyilván a kalandra áhítozás az ismeretlenre, ez a középiskoláig elkísért, és akkor második gimnazista voltam, az 1964. Akkoriban tele volt ugye az újságostan mindenféle ifjúsági lappal, de leginkább az ifjúsági magazin volt az egyetlen, ami elérhető volt. És abban olvastam egy ilyen középső, tehát kétoldalas riportot a Mahartról, és akkor tudatosult először bennem, hogy hát ez egy megfelelően érdeklődő férfi ember számára nem egy elképzelhetetlen álom, hogy Magyarországról eljutni a tengerekre. És ezt én valahol itt a hátsó féltekébe elraktároztam ezt az információt. És ez az információ mindig előjött, mindig a megfelelő pillanatban. Először érettségi után, ugye az ember leérettségizett akkoriban ugye többet jelentett, mint ma. Azt mondták, hogy akinek érettségie van, az már el tudja magát tartani. Az első az volt, ugye természetesen az embernek, hát nem kellett nekem az édesanyámmal megküzdeni azért, hogy ő ezt elfogadja, mert azt mondta, hogy tulajdonképpen én az én életemmel azt csinálok, amit akarok, ő csak annyit kér, hogy mielőtt elmegyek a tengerre, szerezzek egy normális foglalkozást. Így aztán beadtam a felvételi papírjaimat Fertődre, egy felsőfokú mezőgazdasági technikumba, de előtte írtam a Mahartnak is írtam a Mahartnak is egy levelet, hogy én leérettségiztem, 18 éves fiatalember vagyok, és nekem a tengeren a helyem, úgyhogy most akkor lehet értem kapkodni. Visszaírták, hogy addig, amíg nem voltam katona, addig ne is álmodozzam róla. Így aztán a következő évekre megvolt a program, ugye, mert először elvégeztem a Fertődi felsőfokú technikumot gyümölcs-szőlőtermesztő szakon. Amint elvégeztem a főiskolát, másfél hónapi gyakornokoskodás után honvédség rám tette a kezét, elvittek, bevonultattak. Hát azt hiszem, hogyha nem vittek volna, akkor én jelentkeztem volna, hogy engem vigyenek, mert nekem sürgős dolgom van a katonaság után. Lényeg az, hogy 1970-ben leszereltem, és akkor megint írtam a Mahartnak, hogy ahogy nekem mondták 66-ba, leszereltem, katonaviselt ember vagyok, akkor ugye én most mehetek tengerésznek. Visszaírták, hogy nem, mert most 2 évig létszámstopp van, és hát nincs felvétel. És akkor 2 év múlva, 72. decemberében küldtem el a következő levelet, azzal, hogy letelt a 2 év, akkor én most megint jelentkezem, és csodák csodája, azt válaszolták, hogy rendben van. Meg is adtak egy időpontot, 73. január 11-én kellett menni orvosi vizsgálatra, mert az természetesen úgy van, hogy akármennyire akar az ember tengerész lenni, hogyha arra fizikailag nem alkalmas, egészségileg, akkor át van húzva a számítása. Természetesen az is jellemző rám, hogy nekem addig ez eszembe se jutott, hogy ilyen kritériumnak is meg kell felelni, hogy fizikai alkalmasság. Elmentem.
Egy pillanatra megakaszthatlak. Igen. Az nem jutott eszedbe például, hogyha te kimész a tengerre, és 6 hónapig ott vagy, vagy 1 évig, hogy akkor hát ugye fiatal ember volt, tehát azért nők is vannak.
Hát persze,
meg család. Hát. Tehát ez úgy nem vetődött fel, hogy ellen érvként?
Soha.
Nem?
Soha, nem. Hát ugyanis a tengerész is, én mindig azt szoktam mondani, hogy a tengerész is ugyanolyan ember, mint a többi, csak tengerész közben. Tehát...
Vagy így akartad biztosítani a hosszú házasságot? Mert ugye azt szokták mondani, hogyha sülve-főve együtt vannak, akkor az hosszú távon nem biztos, hogy sok jóra vezet.
Igen, ezt én úgy ismerem, hogy a tengerészeknél úgy mondják, hogy a legjobb házasság a tengerész és a stewardess. Mert amikor a tengerész hazajön, a stewardess elmegy, ugye? És akkor hosszú távra biztosítva van. Szóval igazándiból ez nekem föl sem merült soha, szóval a lényeg az, hogy orvosi vizsgálat megvolt, mondták, hogy alkalmas vagyok, úgyhogy akkor várjam, hogy értesítsenek. Hát ugye vártam, 3 naponként néztem a leveles ládát, nem jött, aztán később már csak hetenként, aztán már csak havonta, aztán úgy júniusban kezdtek szivárogni a hírek, hogy mondja a falusi postás, hogy mit csináltam én, mert a BM érdeklődik utánam. akkor ahol dolgoztam, Rákosligeten dolgoztam éppen a TS-ben, ott is érdeklődtek, hogy mi rossz fát tettem a tűzre, mert a BM érdeklődik utána. Hát ugye kiderült, hogy akkoriban, aki hosszabb távon akart külföldön dolgozni, azt kőkeményen lekáderezték a belügyminisztériumból is. Miután azt mondták, hogy oké, rendben van minden, augusztus 2-án megkapta a Mahart, hogy fölvehető vagyok, 4-én megkaptam én a levelet, hogy fölvesznek, és hogy 73. augusztus 6-ától számítom azt, hogy tengerész vagyok.
És akkor felbontottad a levelet, hogy Székely Pista barátunk, tehát karokkal várunk, akkor mi volt? Mekkorát dobbant a szíved, vagy...
Hát akkor nagyon megijedtem, mert akkor lett biztos, hogy ami eddig álom volt, az most valóság lesz. És hogy vajon mi lesz a valóság és az álom között a különbség. Édesapám, ő is olyan, hogy abszolút nem szól bele abba, hogy ki mit csinál. Hárman vagyunk testvérek édesapámnál. Hanem amikor visszajöttem már az első hajomról, akkor mesélte el, hogy tudod, fiam, nagyon megijedtem, amikor mondtad, hogy fölvettek és tengerész leszel, mert azt mondtad, idézett, hogy nagyon örülsz, hogy elmehetsz tengerésznek, csak azt nem tudod, hogy fogod bírni, meg hogy fogod elviselni. Hát aztán szerencsére ez a beszélgetés ott abba maradt, mert bírni nehezen bírtam, de elviseltem, és most már azóta folyamatosan csinálom. 73-tól, most ugye 2060, ez 33 év folyamatos tengerész munkaviszony, mondjuk így, mert azért voltak közben kis kihagyások, 3 év főiskola, 5 év lumbágó miatt parti állomány, de hát akkor is Mahartnál voltam, és ahogy a Mahart lassan elsorvadt, megszűnt, akkor meg azóta külföldi cégeknél hajózom.
Jó, kérdezem a közönséget, hogy van-e kérdés?
Hát én az a kérdésem, hogy például melyik cég, mert mondta, hogy több nemzetiségű, tehát mindig a hajón több nemzetiségű, afrikai, meg kínai, meg tehát a kollégák, akik be voltak ugye osztva a harmadon, meg amikor kapitány volt, akkor az alárendeltek is mindenféle nemzetiségből álltak, és hogy mikor volt könnyű, és mikor volt nehéz összhangba jönni a különféle szakásokkal, meg ilyesmi. Mennyire volt szigorú, meg mit tudom én, szóval meg gondolom szigorú, egy kapitány szigorúan megköveteli a rendet.
Hát én teljesen ketté választom a hajózási életemet, ugye
van a... meg az emberiesség, hogy
igen. Egyik része ugye a Mahartnál zajlott, az egy teljesen más rendszer volt, ugye egyrészt, mert szocializmus volt. Ebből adódóan hát viszonylag sok furcsasággal, illetve hát most számítana furcsaságnak, akkor sok nagyon természetes volt az, hogy egy furcsaság például az, hogy akkor ugye senkit nem vettek föl, akinek nem volt meg az érettségie. Tehát azt elmondhatjuk, hogy a magyar tengerészek, hát hogy mondjam, mondjuk azt úgy így, hogy az intelligencia hányadosa jóval magasabb volt, akik ugye akkor hajóztak, mint általában más nációknál, ahol nem követelték meg egy minimális ugye tanulmányi szintet. De hát ugye akkoriban nagyon erős volt a protekcionizmus, ugye, hogy ki milyen... Hát erre van egy ugye tengerész, nagyon jó a tengerész kifejezések, szleng, az nagyon jellemző, ugye, mert mi ezekre azt mondtuk, hogy piros kábelesek, meg piros telefonosok, tehát ugye telefon másik végén, a másik vége az a pártirodába csöngött ki, vagy a minisztériumba, vagy... És hát ugye ebből adódóan nagyon vegyes, úgy volt nagyon vegyes a társaság, hogy teljesen mindegy volt az, hogy akinek protekciója volt, hogy az milyen ember volt, mert aki mögötte volt, az megvédte voltak, tehát ilyen hajóról lerobbanthatatlan, és mindent megengedett magának tengerészek, akikkel szemben semmi szigor nem használt. Ugye, mert parancsnok hazaküldte, vigyorgott egyet, és mondta, hogy 2 hét múlva hajón leszek, kapitán, úgyse tud mit csinálni, és valóban így is volt, de mindegy. Szóval ez volt egy világ, olyan volt, amilyen volt, abban is hajóztunk, és a mostani világgal összehasonlítva meg kell, hogy mondjam, hogy kiderült, miután annak vége lett, hogy abban jobb volt hajózni. De az, hogy abban jobb volt hajózni, az annak egészen más okai vannak, mert ugye az ember hajlamos elfelejteni a rosszat nagyon gyorsan, mert máskülönben ugye nagyon rossz lenne az élet. És abban a korban még a hajózásnak volt romantikája. Azt, amit ugye a 10-12 éves fiúgyerek szeretett volna, azt meg is találta. Most már a hajózásnak nincs romantikája, legalábbis annak a fajta hajózásnak nincs, amit én csinálok. Teljesen átment iparba. Tehát ez egy bolondokháza, egy őrült nagy hajtás, nincs megállás, nincs partra járás úgy, mint valamikor régen volt, nincsenek kikötői kalandok, mint régen lehetett, aki arra vágyott. Úgyhogy teljesen megváltozott ez. És hát ugye miután a Mahart megszűnt és külföldön hajózunk, így amikor az ember munka után néz, attól függ, hogy hol talál a nagyvilágban, én egy ciprusi munkaközvetítő céget találtam meg, amelyiknél 98 óta, 97 óta dolgozom. Ők annál a részlegnél, amelyik a kishajókat üzemelteti, a kishajókat úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen 3500 tonnás befogadó képességű hajók, és Európa körül hajóznak, tehát nem mennek át, nem óceáni járatok, ilyenek nincsenek, és kikötők sűrűn váltogatják egymást. Ugye ez a 3500 tonna, ez azt jelenti, hogy a rakományt 3500 tonnát tud fölvenni ez a hajó, és akkor ezt 8 óra alatt ki lehet rakni, meg 8 óra alatt be lehet rakni, mert azok a fránya mérnökök és fejlesztők olyan technikát találnak ki és fejlesztenek, hogy minél inkább kiküszöböljék az emberi munkaerőt, és ugye minél inkább lerövidítsék a hajónak a kikötői tartózkodását, mert csak ezen lehet spórolni, és ezt nagyon eredményesen tudják csinálni. Azt azért látni kell, hogy amikor én kezdtem hajózni 73-ban, én a Hévíz motorosra kerültem, mint hajósinas. Ez egy 1200 tonna. Itt amikor azt mondom, hogy hány tonnás hajó, akkor csak azt mondom, hogy amennyi rakományt tud vinni. Nem akarok itt bruttó regisztertonnában, meg deadweightben, meg ilyenekbe, szakkifejezésekbe belebonyolódni. A hajó mi nem így mondjuk, szóval én csak a rakomány felvevő képességét mondom. Tehát egy 1200 tonnás hajón voltunk 26-an. Most a 3500 tonnás hajón vagyunk 6-an. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy hát mennyivel többet kell dolgozni. Annak ellenére ugye, hogy ezek a hajók technikailag abszolút modernek, nyomukba se érhetnek a 60-as éveknek a valóban jó hajói. Jó hajók voltak, magyar építésű hajók voltak, itt épültek Budapesten. És hát visszatérve arra, hogy ez a ciprusi cég, ennek meghatározott személyzeti politikája van, és akkor miután a német hajótulajdonosokat szolgálnak ki, általában az van, hogy német parancsnokot alkalmaznak a hajótulajdonos kérésére, és akkor általában a tisztek azok európaiak, Ennél a cégnél nagyon sok lengyel dolgozik, nagyon sok orosz, ukrán, némi magyar, némi horvát, némi cseh, szlovák, tehát, de zömmel lengyel, orosz és ukránok a tiszteknek a zöme. És hát a matrózokat, azokat megösszeszedik Afrikából általában. Aztán így alakul ki az, hogy a német parancsnok mellett ugye én voltam a tiszt, és akkor a szakács az lengyel volt, a gépész az orosz volt, és egy matróz volt Gánából, egy matróz volt Zöldfoki szigetekről. És akkor így hatan vagyunk a hajón, ugye ez hat náció. Na most ugye ez egyrészt jó, egyrészt nem jó. Nem jó abból a szempontból, hogy nagy dumapartik nem tudnak kialakulni, ami ugye magyar hajókon valamikor igazán kialakultak, és jól el lehetett dumálni esténként, ugye, mikor a hajó menetben van, akkor az ember kiült hátul a pupára, egy kis sör, vagy bor, vagy akármi, és akkor órákon keresztül ment a szájtépés. Tehát ez nincs. Viszont ami szintén volt a magyar hajókon, hogy nagyon könnyen össze tud veszni az ember a másikkal, akivel nem tud anyanyelvén beszélni, azzal nem tud össze se veszni. Úgyhogy egy ilyen hajón nem lehet politizálni, ami nagyon jó. És hát nem lehet veszekedni. Tehát ilyen szempontból ennek is megvan az előnye. Ugye fölmerülhet a kérdés, hogy milyen nyelven beszélünk. Hát természetesen angolul beszélünk, mert a hajózás nyelve angol, és hát tengerésznek az megy, aki angolul tud. Legalábbis most. Ugye akkor, amikor én kezdtem hajózni, akkor én se tudtam angolul természetesen. Én csak akkor tanultam meg, mikor a főiskolát elvégeztem. A főiskola tanulta. Kezdtem el az angolt tanulni 79-ben, és azóta beszélek. De hát úgy, hogy a tiszteknél az nem is kérdés, hogy beszél-e angolul. Ezért aztán úgy van általában egy hajón, hogy a tisztek, a parancsnok, a tiszt és még a gépész tartozik bele. Ezek általában jól beszélnek angolul. Itt ez nem lehet kérdés. Na most ha van gánai a fedélzeten, akkor az beszél a legjobban, mert annak anyanyelvi szinten kell tudni, mert Gánában a hivatalos nyelv az angol, ugye, mert a többiek azok ezerféle helyi nyelvet beszélnek, és ugye angol a közigazgatás nyelve. Az Ötfoki szigeteki pedig azért beszél angolul, mert másképp nem kap munkát. Na most akkor marad a szakács, aki általában lengyel, és aki általában nem beszél angolul, vagy nagyon rosszul beszél angolul, vagy illetve hát nagyon kevés van, aki aztán tud angolul beszélni jól.
Ukrán.
Én összesen egy ukránnal hajóztam, az nagyon jó beszélt németül, az angolt ugatta, de hát szóval azért annyit mindenki tud, hogy kommunikálni lehessen. Oroszok is. Hát ha tiszt, akkor jól beszél angolul, avval nincs gond, és hát orosz az csak tisztnek jön. Ez úgy van, hogy ugye miután nagyon sok lengyel dolgozik ennél a ciprusi cégnél, meg nagyon sok orosz, meg ukrán, vannak tiszta személyzetű hajók, hogy tehát vannak olyan hajók, ahova csak lengyelek mennek, meg csak oroszok, meg csak ukránok, és akkor ide tudják elsózni a nyelvet nem beszélő matrózokat általában, ugye olyan hajókon, ahol a tiszti gárda is, és akkor ott leírják azt, hogy a hajónak a munkanyelve az orosz, vagy ukrán, vagy lengyel, mert azt le kell írni mindig, szóval. Mert ha nincs, ha az van, hogy angol, akkor kap a hajó egy ellenőrzést, amit minimum fél évenként, ez az előírás, de hát általában most már sokkal gyakrabban jönnek. Akkor ha a supervisor az találkozik olyannal, aki nem beszél angolul, akkor azt úgy hazaküldeti, mint szóval repül, mint a győzelmi zászló.
Na, akkor én javasolnám, hogy hajózzunk ki a tengerre, tehát menjünk ki egy kikötőbe, szálljunk be a hajóba, és nézzünk szét, hogy hogy működik ez a gyakorlatban.
Már mi? Hogy...
Hát például egy kihajózás, berakodás, elindulni, kikötőbe milyen hivatalos dolgok vannak, kint a tengeren a közlekedés, a hajóknak a kapcsolattartása.
Na már ez nagyon sok.
Jó, tehát ebből lehet szemezgetni, csak hogy most rugaszkodjunk.
Szóval én ugye most mindig ilyen kis coasterekről beszélek, ez a coaster, ez a parthajózást jelenti, tehát ilyen partmenti hajót, ami kis hajó, 6 fős személyzettel. Akkor kezdem azzal, hogy amikor tiszt vagyok, azt azért elmondom, hogy én mindig azt mondom, hogy én tiszt vagyok, ugye, és a német a parancsnok, de hát a előírás a hajókon, hogy a parancsnok mellett dolgozó tiszt az ugyanolyan végzettségű és képesítésű legyen, mint a parancsnok, hogy veszély esetén ugye tudja helyettesíteni, tehát én is ugyanígy tengerészkapitány vagyok, mint a hajónak a kapitánya, parancsnoka, ugye? De hát ez úgy van, hogy ugye mi mostan EU-s beléptünk az EU-ba, akkor a német az első osztályú, mi meg a másodosztályú EU állampolgár, mert ugyanazért a munkáért én jóval kevesebb bért kapok, és nem végezhetem el ugyanazt a munkát, mint a német. Na de mindegy, szóval nem erről beszélünk. Szóval amikor ugye én... Ketten vagyunk tisztek, és ketten adjuk a szolgálatot. 24 órából áll egy nap, logikusan következik, mind a kettőnkre 12 óra szolgálat esik, és ez teljesen mindegy, hogy karácsony, vagy új év, vagy vasárnap, vagy szombat, vagy hogy hanyadik napja van a hajó, szóval ez minden napra vonatkozik, tehát én behajózom, aláírom a 6 hónapos szerződést, behajózom, hazajövök, közötte lévő időszakban minden nap minimum 12 órát dolgozom. Ez az alapállás, ugye? Na most ennél lehet több. Néha van, hogy kevesebb természetesen. Ugye, én mint a tiszt, én kezdek mindig 0 órakor vagy 12 órakor, és 6 órát vagyok szolgálatban. Ugye reggel 6-kor leadom a szolgálatot, akkor jön a parancsnok, ő van délig szolgálatban, és ez így forog. Ebből logikusan következik, hogy amikor ugye az ember megy aludni, az a 6 óra az nem alvásidő, hanem abban benne van a tisztálkodás, az étkezés, meg a stb. Szóval az ember alszik két részletben, körülbelül 5-7 órát általában. Na de reggel 6 órakor ugye az ember leadja a szolgálatot, és mondjuk a hajó érkezik a kikötőbe, akkor az van, hogy ugye a kikötők általában 6 óra, 7 óra, 8 óra, attól függ, hogy melyik országban vagyunk, ilyenkor kezdenek dolgozni, azt megkívánják, hogy a hajó munkakezdésre legyen kikötve. Tehát én 6-kor leadom a szolgálatot, mondjuk 7-kor kezd a kikötő, akkor 6-ra megrendeltük a révkalauzt, megjön a révkalauz, kikötik a hajót, ugye én leadtam a szolgálatot, nem mentem el aludni, megcsináljuk a kikötést, amiben mindenki részt vesz, még a szakács is húzza a kötelet, ugye, mert 6 ember, 6-an vagyunk mindössze. Én vagyok elől egy matrózzal, a szakács egy matrózzal van hátul, a gépész kezeli a hátsó gépeket, mert manőver közben azért azt kell, ugye, a parancsnok meg fönn a hídon, kész, ennyien vagyunk, ugye, magyar hajón valamikor 5-en manővereztünk elől, szóval. Kikötjük a hajót, ugye, vannak bizonyos kikötői előírások, meg kell várni azt, hogy ez régebben volt így, hogy meg kell várni, míg a hatósági orvos be nem jön a hajóra, és meg nem adja a clearance-nek mondjuk meg nem adja az engedélyt arra, hogy bárki följöhet a hajóra, tehát nincs fertőző beteg meg ilyenek. Ugye ez régen fontos volt, ma már ezt nem veszik annyira fontosan. Jönnek különböző hatósági vámosok jönnek, meg rendőrség jön, meg mit tudom én. Ezekkel foglalkozik a parancsnok, ugye a tiszt tiszt dolga a rakodás. Kinyitom a raktárat, hál' Istennek mással nem kell foglalkozni, mert aztán a többi az a kikötőből érkező, hogy mondják őket. Hát ezek a rakodó munkások elintéznek mindent. Ugye nekem csak felügyelni kell azt, hogy minden jó menjen, minden rendesen menjen, és akkor ez úgy van, hogy általában ugye a hajó kapacitásának megfelelően, mit tudom én, elkezdik reggel 8-kor a rakodás, mondjuk viszünk ömlesztett rakományt, mondjuk műtrágyát valahova, akkor ahhoz azt kell, kinyitom a raktárat, és akkor jön a markoló, elkezdi markolni 8 órakor, és folyamatosan markol este 10-ig, amire kiürül a raktár, akkor a matrózok gyorsan lemennek, összesöpörnek, 11-re becsukjuk a raktárakat, 11:30-kor indulunk, és akkor nekem 11:30-től 3:45-ig tudok aludni, mert éjfélkor jövök szolgálatba, és akkor ugye reggel 6-ig fönt van az ember a hídon.
És tehát esetleg egy betegség van, vagy valami, mert hát előfordul, hogy ilyen tiszta egészséges ember megbetegszik, akkor útközben akkor mi csinálunk? Van valaki, aki ilyet, hogy jó?
Na most ez úgy van, hogy ugye eddig ugye ezekről a kishajókról beszéltem, ez ilyen kishajókon abszolút nem probléma, mert part közelbe hajózunk, nagyon sürgős esetben mindig lehet partról segítséget kérni, egy ilyen, mit tudom én, 5-6 óra időtartamon belül mindig megérkezhet. Volt egy olyan eset, hogy a genovai öbölbe hajóztunk, szívinfarktusa volt az egyik matróznak, 2 óra múlva már kórházban volt a parton, mert azonnal riasztottuk a Coast Guardot, a parti őrséget, azok hozták a rohamcsónakkal az orvost, az EKG-val, mit tudom én, följöttek, megvitték. Tehát ez így jó. A nagyobbik kérdés az az, hogy ez régebben, ugye, amikor még mahartos hajók voltak, meg ma is fönnáll a helyzet a hosszú járatú hajóknál, hogy mi a helyzet. Hát ez úgy van, hogy amikor az ember elvégzi a tiszti iskolát, akkor nekünk van egy 2 éves egészségtan című tantárgyunk, ami végül is, én azt hiszem, hogy a mi végzettségünk, amikor kikerülünk a főiskoláról, annak felel meg, mint a seregbe volt ez a felcser. Tehát nem orvos, ugye természetesen, de a legjobban képzett ápolónőt is felülmúljuk azért. Mert azt szokták mondani, hogy a hajón lévő tisztnek kell lenni az orvos kezének, meg szemének, meg fülének, hogy a telefonvonal másik végében az orvos kérdezésén tudok diagnosztizálni, ki tudom kúrálni aztán később a beteget. Szerencsére az én hajózásom alatt sok ilyen eset nem fordult elő, 1-2 volt. Például olyan, hogy horgonyon álltunk, aztán a szakács horgászott, és ugye megtekerte a botot, be akarta vágni a vízbe, és a zsinór a háta mögé került, és a horog hátul beakadt a combjába, és akkor rántott egyet a bottal, és így a horoggal megfogta saját magát, úgyhogy azt akkor ott szépen ki kellett vágni, össze kellett varni a sebet, de hát ez nem jelenthet különösebb problémát egy tengerésztisztnek. Ugye megtanítanak minket fogat húzni, megtanítanak minket sebvarrásra, mit tudom én. Igazság szerint még a gégemetszést is el kell tudni végezni, és meg kell csinálni, ha szükséges. És aztán vannak különböző fokozatok, akkor, amikor az ember ugye kikerül a... Nem, hát az nem sürgős. Fáj a foga, kihúzom, kész. Hát miért nem ment kikötőbe fogorvoshoz? Ugye, amikor az ember kikerül a főiskoláról, akkor harmadik tiszt, később második tiszt, ez a végzettség, ugye általában a hajókon a második tisztek az egészségügyi orvosok, ez a magyar szisztémában. Amikor elmegy az ember első tiszti tanfolyamra, és a végén van egy nagy vizsga, és megkapja az első tiszti oklevelét, akkor ez a tanfolyam magába foglal egy magasabb szintű egészségügyi képzést, és amikor parancsnokit csinál meg, akkor szintén el kell végezni egy ilyen egészségügyi tanfolyamot, amelyik a hajón elérhető legmagasabb egészségügyi ismereteket adja. A parancsnok így mondom, mert az, hogy most ez egy 1.15-ös tanfolyam, az nem mond semmit. Ott már például a szülés levezetését is tanítják, és azt is meg kell tudni csinálni. Ennek sajnos ez régebben, mostanában nem tudom, hogy van nagy hajókon meg minden, ugye magyar hajózás nincs. Régebben azért volt jelentősége, mert körülbelül a 80-as évek elején a Mahart hozott egy belső rendelkezést, hogy ugye a tengerész a szocializmus alatt jogosult volt, a tengerész volt jogosult, nem a felesége, arra, hogy a feleségét lehozhatja hajóra. Évente kétszer kikötői látogatásra, és két évenként egyszer útra. Ez, ha meghaladta a 10 éves szolgálatot, akkor kikötőire bármikor is útra meg évente hozhatta. Tehát volt egy ilyen, és ez, miután ez a tengerész joga volt például, akkor nem mondhatta azt a munkáltató, hogy nem engedem el a tengerész feleségét most 4 hónapra, kötelező volt neki fizetés nélküli szabadságot adni. És ugye nagyon sok tengerész feleség élt ezzel, és a Budapest hajóra behajózott egy asszonyka a férjéhez, és mentek Amsterdamba, vagy hova, a fenébe az Adriáról, és a földközi tengeren kint voltak Málta környékén, elkapta őket egy borzalmasan rossz idő, és hát miután már 7-8 hónap közötti terhes volt az asszony, és ezt nem titkolta ő azt el, csak hát nem mondta senkinek, hogy ő ennyi. Rájöttek a szülési fájdalmak, sajnos elvetélt, ugye? És akkor hát próbáltak rajta segíteni, hát halva szült eleve. És akkor hoztak például Mahartnál egy olyan belső rendelkezést, hogy útra csak az jöhet, aki orvosi igazolást hoz arról, hogy nem terhes. Ugye? Tehát ezt mondjuk a Mahart ezt így védte ki. De hát volt nagyon sok esetben, illetve hát sok eset, hát nyilván volt ilyen, én csak hallomásból tudok olyanról, hogy a hajón szültek feleségek, és ugye ott akkor a...
Például olyan esetben a gyerek születési helye...
Az az ország, aminek a lobogóját a hajó viseli, mert annak az országnak a törvényei alá tartozik.
Annak a polgára.
Jó, akkor további kérdés van-e? Szélesedjen a téma.
A hajóskapitányt ezt hogy lehet megoldani, hogy hajót vezetni, a kikötőbe kell vezetni, vagy hova?
Az, hogy a...
Hogy jön a vízbe kell vinni, vízbe kell vezetni a hajót, vagy hogy?
Hát miután ugye a hajó az vízi jármű, tehát egyértelműen a...
És utazhatnak rajta személyek is, emberek? Vagy utazhatnak rajta maguk is, vagy látók a hajók?
Na most vannak ugye személyhajók, vannak teherhajók, személyhajóknak vannak különböző fajtái, vannak kimondottan ugye ilyen szállodahajók turistáknak, vannak komphajók, átkelőhajók, ezek visznek személyzetet. Régebben, amikor én kezdtem hajózni, akkor még a Mahartnak volt két olyan hajója, amire lehetett venni jegyet, mert volt 12 utaskabin, de hát a szocializmusban azért nem vettek. Nem utaztak, tehát tulajdonképpen a teherhajón utasként általában a tengerészek hozzátartozói utaztak, vagy pedig hát olyan utasok, akiket a vállalat küldött. Tehát csak ilyen, mert egyébként hát utas az a személyhajó visz. Én a személyhajózásról tulajdonképpen semmit nem tudok többet, mint egy átlagos szárazföldi ember, ugye, mert én a személyhajózást csak filmekről ismerem, meg azt látom, hogy időnként bejönnek, meg elmennek, aztán slussz. Szóval ugyanis személyhajóra fölkerülni az ember, mint a szakmák legtöbbjében úgy van, hogy egy szakmában akkor lehet a csúcsra menni, ha az alapoknál kezdi az ember, ugye, tehát én teherszállító hajón kezdtem, tehát én ott mentem föl a csúcsra. a személyhajóra úgy lehet a csúcsra érni, ha ott kezdi az ember, ugye? És amikor én kezdtem, akkor a Mahart, illetve hát a Mahartnak nem volt tengeri személyhajója, így aztán nem sok magyar tengerész van személyhajón, tengerész, ugye? Mert nem kell összekeverni azokkal, akik pincérnek mennek, meg mit tudom én ilyen, mert azok... Ez azért mondom ezt most, mert ugye ez sokaknak nyilvánvaló, de azt azért elmondom, hogy nekem, amikor én itthon voltam, említettem, hogy volt lumbágom, akkor én számalknál elvégeztem egy számítástechnikai főiskolai szintű tanfolyamot, és akkor így most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy számítógéphez értek, programozni tudok, tehát van nekem honlapom, és azt magam csinálom, és én a honlapomra kiteszem a hajón írott naplóimat.
A honlap címet egyszer.
A honlapomnak a címe az, ugye engem Székely Istvánnak hívnak, az www.székelyistvan.hu. És akkor ott van egy olyan rész, hogy naplók, és akkor amióta írok naplót, azok elolvashatók, és szerintem azt a naplóimat például a vakoknak a felolvasó programja nagyon jól tudja, mert kevés a képben. Utóbbi években sok kép is van benne, de hát azt mondja a program, hogy kép és ugrik tovább és olvassa, ugye? Szóval ugyanúgy élvezhető szerintem mindenkinek. Na, a lényeg az, hogy ennek kapcsán engem meg... És akkor nekem a honlapomon van egy hírlevelem, ahol ugye értesítem a látogatókat, ha változik a honlap, és akkor egyszer ír nekem egy kislány, hogy legyek szíves, vegyem ki a hírlevelére, mert ő mit tudom én milyen hajón, személyhajón tengerész, és ő mit tudom én bárpincér, vagy valami ilyesmi, és azt hitte, hogy én is olyan tengerész vagyok, mint ő. Úgyhogy szóval az egy teljesen más szakma, és nem hiszem, hogy ilyen nagy személyhajókon lenne magyar tengerész.
Hadihajókon kapcsolatban van tapasztalat?
Abszolút semmi tapasztalat nincs, hál' Istennek, mert nem szeretem a fegyveres erőket, meg az egyenruhákat, meg ilyeneket, és soha nem is érdekeltek semmiféle fegyver, meg ilyen háborús dolog. Ezáltal aztán sem hadirepülő, meg haditengerészet nem érdekel különösképpen. Azt természetesen tudom, hogy ugye Magyarországnak Trianon után csak flotillája volt, Dunai flotillája, abból még létezik egy pár ilyen kis Rocson, meg Nassad, ilyen kis hajó, amik még üzemelnek, de meg fog szűnni. Azt is tudom, hogy ugye a monarchiában közös haditengerészetünk volt. Nagy valószínűséggel sokan tudják, hogy az utolsó admirális a monarchiának az Horthy Miklós volt, ugye, aki az otrantói csatának a győztese, a Szent István csatahajónak volt a parancsnoka. Mind a mellett ugye, hogy én csinálom a honlapomat, én azért foglalkozok honlapok készítésével is, és van a Magyar Tengerészek Egyesülete, annak a honlapját is én csinálom, és ott nagyon sok minden van a monarchia hadihajózásáról.
Tehát a címet is mondja, légy szíves?
Az pedig www.mateinfo.hu. A MATE az a Magyar Tengerészek Egyesülete, és info azért, mert nem lehetett a MATE nevet, mert az a magyar tejipar már lefoglalta. Úgyhogy ezért lett MATE info. Így aztán ott sok minden olvasható, tehát a magyar haditengerészetről.
Ja, jó. Na, közben adjuk meg a lehetőséget újabb kérdésre.
Azt tessék. Szeretném megkérdezni, hogy ön azonos a nagy Székely Istvánnal, aki azért a könyveket mondta, amit én olyan szívesen olvasgattam?
Igen. Hát én azonos vagyok
vele. Nagyon kellemes élményeket jutott, ezt őszintén meg kell, hogy mondjam. A kedvencem a Bonjour Indonézia, de a többit is nagyon szívesen olvastam, és nagyon csodálom azt, hogy ennyi munka mellett, mint amennyit ön a hajózásban eltölt, még ilyen bőséges irodalmi termékre is futotta az erejéből, és mindegyik szinte kivétel nélkül más-más stílus, és nagyon olvasmányos.
Én mielőtt válaszolnál, csak annyit hozzátennék, hogy Istvánnak a lehetőség meg volt adva, hogy első alkalommal, mint tengerészkapitány vagy mint író jöjjön el. Aztán talán az én sugallatomra a tengerészkapitányságot vállalta fel. Én szeretném, ha majd a későbbiekben is itt lennél, mint író, és akkor ugye nagy székely István néven.
Jó, akkor erre most csak annyit mondok, jó, hogy azonos vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen jó véleménnyel van arról, amiket eddig írtam. És internetről ismeri őket, vagy?
Körünkben forgott, azt hiszem, Sukkantaltól kaptam.
Igen, a Tóninak elküldtem
a könyveket.
Igen,
olvastam a Gudrontól kezdve. Uh-huh. A tengeri történeteket, aminek a címeire nem igazán emlékezem, hiszen a címek azok rendszerint rövidítve ékezet nélkül.
Ja.
Megítve maradtak meg a fejemben, és
jó. Nem tudom.
Jó, erről majd beszélünk a következő alkalommal, jó?
Újabb kérdés.
Igen. A viharokról esetleg akkor, ha valami
izgalmas... Az a baj, hogy nem tudjuk az úrot bottal kétszer.
Én értem, hogy megkérdezze azt, hogy a mai korszerű navigációs eszközök között hogyan foglalt elő mégis, hogy hallunk tengeri balesetekről, és hogy önnel történt-e valamilyen tengeri baleset?
Hát hál' Istennek velem nem történt baleset még. Nagyon sok baleset közeli helyzetben voltam, és azt el lehet mondani, hogy a baleseteknek a 99,9%-át emberi mulasztás okozza. Egyrészt, tehát amikor konkrétan balesetről van szó, tehát egy összeütközés, vagy stb. Most az, amikor ugye olyanokat hallunk, volt a legutóbb, azt hiszem a Prestige volt, az a óriás tanker ketté tört, ott is emberi mulasztás, de nem a navigációs, tehát nem a hajón lévő embereknek a mulasztása okozta.
Erika nevű tanker is, francia hajó.
Volt, nem tudom, én arra most nem emlékszem, én erre a Prestige-re emlékszem, ez egy litván hajó volt. Az emberi mulasztás ott jelentkezett, hogy túl öreg volt a hajó, és mégis járatták. Na most természetesen ez úgy van, ezek a balesetek, hogy mint minden közlekedési fajtának, nekünk is megvan a saját kressz, mondjuk így, hogy kressz, ugye? Tehát a tengeri közlekedés szabályzai azok össze vannak foglalva, le van írva, nagyon fontos, mindenkinek fújni kell előről, hátulról betéve, tudni kell, és hát nem elég tudni, hanem annak megfelelően is kellene hajózni. Ez az egyik, ugye? Na most, ha valaki nem tartja be ezeket a szabályokat, akkor ott a veszélyforrás, lehet, hogy a másik szabályosan közlekedik, egy hülye tud marha nagy bajt okozni, ugye, a tengeren. Na most általában a balesetek, amikor ilyen összeütközések vannak, azok nagyon sok az Európa körül, Nyugat-Európa körül történik. Nyílt vízen nagyon kevés. Tehát amikor nyílt óceánon megy a hajó, akkor tényleg nagyon kevés van ilyen, de volt már ott is összeütközés természetesen. De Európa környéke az nagyon sűrű hajóforgalommal rendelkezik. Nem hiszem, hogy bárki is ismerné a hajózási térképeket. Ha egy ilyen Nyugat-Európát ábrázoló térképet, hajózási térképet elővennék, akkor ott lehetne azon látni, hogy úgynevezett szeparációs zónák vannak kijelölve, amiben kötelező hajózni. Tehát ez olyan, mint föl van festve az országút, nem a tengerre van fölfestve, hanem a térképre, a tengeren viszont ki van bójázva. És akkor azt nekünk tartani kell, és abba kell hajózni, és amikor valaki ezt nem veszi figyelembe, akkor rögtön előidézi a bajt. Ez az egyik.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy adott sávban mondjuk északról délre lehet csak haladni?
Pontosan. Ez úgy néz ki, hogy most a tengeren mondom, hogy van egy bójasor, egy piros bójasor, meg van egy zöld bójasor, a között van mondjuk 3-4 mérföldnyi távolság, tehát egy ilyen 5-8 kilométer széles sáv, akkor utána van egy 2-3 mérföldes szakasz, ami tilos zóna, az az elválasztó sáv, és akkor megint van egy 5-8 kilométer széles vagy 5 mérföld széles sáv, ami megint csak hajózót, egyikben megyek egyik irányba, a másikban meg ellenkezőleg. És akkor ki vannak jelölve úgynevezett junction pointok, tehát ilyen keresztező helyek, ahol nagy felkiáltójel van a térképen, hogy vigyázz, mert itt aztán nem élnek az eddigi szabályok, és akkor ott nagyon kell figyelni.
Tehát ott lehet part felé fordulni.
Ne, hát de ezek olyan... Ezek fokozottan veszélyes helyek, de hát ha a szabályokat betartom, és mindig ez a lényeg, ha a szabályokat betartjuk, és azt szerint navigálunk, akkor nincs veszély. Na most ugye nem tudom mennyire ismerős, azt mondom, hogy Tricolor és annak a balesete. Ez egy nagyon érdekes baleset volt. Antwerpenből kijövet ez a szeparációs zóna, ahol csatlakozik az angol csatornán átmenő szeparációs zónához, annak a kereszteződése előtt történt a baleset. A Tricolor egy óriás autószállítóhajó, 6000 gépkocsi volt a fedélzetén. Egy ilyen autószállítóhajó az egy nagyon egy ormótlan jószág, olyan, mint egy nagy cipős doboz, egy kicsi orra van, meg egy kicsi farra, aztán kész. És jött ki egy német konténerhajó. Konténeres hajó az viszonylag kicsi volt, és ezek egymás mellett haladtak, a konténeres hajó valamivel gyorsabb volt, elment a Tricolor előtt, és nem ment el, mit tudom én, 100 méterre megelőzte, és befordult északra, mert neki Németországba kellett menni, ugye? És miután ez ott befordult előtt, a Tricolor nem tudott mit csinálni, kitette kormányt, és a hirtelen, a nagyon hirtelen kormánymozdulattól, meg szerencsétlenségére olyan irányú szél volt, hogy rásegített, felborult. És körülbelül 3 évig ott volt a roncs, és hát... Ugye ezt azonnal ott riadó, meg mit tudom, mindenkit értesítettek ott a környéken, és akkor nagyon gyorsan körbe bójázták veszélyjelző bójákkal, amit ugye éjszaka és nappal is nagyon jól lehet látni, és ami az őrület, és azt mutatja, hogy a tengerészek nem figyelnek, nem úgy navigálnak, ahogy kéne, hogy erre a roncsra legalább 15 hajó ráfutott körülbelül 2 hónapon belül. Annak ellenére, hogy kivilágítva, körbebójázva, óránként mondják a rádión, hogy vigyázz, mert ott a roncs. Olyan fordult elő, hogy jött ki az óriás konténeres hajó, mit tudom én, 8000 konténerrel, az tényleg bődült nagy hajó. Jött ki Antwerpenből, és ment egyenesen a roncsnak. És ez a roncs francia felségterületen volt, tehát a franciáknak a dolga, a mentés, meg ennek az őrzése, meg minden rájuk hárult. Helikopteres őrszolgálatot tartottak a roncs körül. A helikopter oda ment a hajó elé, leereszkedett, és videózták a parancsnoki hidat, hogy nem volt fönt senki. Nem szabad a tisztnek lemenni, de ő úgy gondolta, hogy lemegy, ugye? Meg őrséges matróznak kell lenni, az se volt fönt, és akkor ez a szerencsétlen helikopter ott villogott, meg víjogott, meg mit tudom én, még végre meg villogott a parancsnok kabinnak az ablakára, mire végül a parancsnok, mit tudom én, pizsamába kiszaladt, azt nézte, hogy mi van, és hát ugye alig tudták kikerülni, hogy ráfussanak a roncsra. Tehát minden esetben azt kell mondani, hogy az eset, nem minden, de az eseteknek a 99,9%-ában emberi mulasztás, és akkor van egy nagyon kis százaléka a hirtelen, gyors, véletlen meghibásodásra, melyik a legrosszabb pillanatban fordul elő, ugye? De...
István, térjünk át a viharra, mert közben viharos gyorsasággal repül az idő. Ugye volt egy kérdés, hogy viharra kapcsolatos emlékező. Milyen a tengeri vihar, milyen az óceánon egy igazi vihar?
Hát vihar az érdekes dolog, természetesen ugye minden tengerész volt viharba. A minden tengerésznek a egyik legmeghatározóbb élménye az a tengerész életébe, tengerész karrierjébe, az első vihar. Az valami, számomra az valami borzalmas volt, pedig most így utólag visszagondolva az nem is volt igazi vihar. Én rettenetesen tengeri beteg voltam az első két évben. Borzalmas. A hajó egy picit megmozdult, én már teljesen kész voltam, ízad, ilyenkor az ember íz, kiveri a víz, rázza a hideg, szédül, hány inger, meg hány aztán, meg borzalmas. De meg lehet szokni, és hát aztán mire...
Milyen nagy viharokat éltél át, mondjuk milyen szélsebesség volt, milyen, mekkora hullámok, hogy csaptak át a hajót.
Szóval, és akkor szerencsére azt mondom, hogy mire elérkeztem oda, hogy igazán nagy vihar volt, akkor az azért már nem viselt meg úgy engem, mert azért egy ilyen viharban mondjuk halálfélelmem kétszer volt összesen. Nem sok. Amikor nem éreztem magam biztonságban, de azért az ember úgy van, hogy ismeri a hajóját, és tudja, hogy mit bír ki. És belülről sokkal inkább biztonságosnak látszik, mint kívülről egy hajó. Mert a kívülről ránéznek az emberek, azt mondják, úristen, milyen kis lélekvesztő, meg mit tudom én, hát minél kisebb egy hajó, annál jobban bírja a vihart. Ugye, mert minél nagyobb egy hajó, annál inkább erősnek kell lenni, mert annál inkább törékeny. Mert el kell gondolni, hogy a legnagyobb veszélyt egy nagy hajóra az jelenti, hogy a tengeri hullámok, azok ugye nem véletlen hullámnak hívják, mert ilyen hullámmozgás, színusz hullámok terjednek a tenger felszínén, ez a hullámzás. És akkor a színusz hullámoknak van két csúcspontja, ugye? És hogyha ez a két csúcspont, a hajó eleje és a hajó vége alá esik, akkor középen nincs víz a hajónak a közepénél, és akkor fönnáll a törésveszély. Na most minél kisebb a hajó, annál inkább nincs esély erre. Tehát akkor az van, hogy billeg, mint a Kejfel Jancsi, veszettül, és mozog, meg minden baja van annak a szerencsétlen hajónak, de stabilan. Hát azt nem mondom, hogy megy előre, mert voltam én már olyan viharban is hajóval, hogy 4 óra alatt 4 mérföldet mentünk hátra, holott a főgép az teljes erővel dolgozott előre. De ez mind attól függ, hogy ugye időjárási körülmények, hogy milyenek az áramlási viszonyok. Nagyon sok függ a tengerfenéktől, tehát ha mély a tenger, akkor nyugodt a vihar is. Ami azt jelenti, hogy van egy méltóság teljes lassú hömpölygése a hullámoknak, és még az élő hullámok is viszonylag normálisak, ha mély a víz. Na most, ha sekély tengerbe hajózunk, akkor a hullámoknak a teteje, az, tehát ennek a színusz hullámnak a két csúcspontja, ez nagyon közel van egymáshoz. Ezekkel, és akkor erre mondjuk azt, hogy ez ilyen megtört tenger, hogy mit tudom én, egy kis hajó esetében is van 5-6 hullám a hajó mentén egyszerre, és akkor a szerencsétlen hajó nem tudja, hogy most éppen fejre álljon, vagy jobbra forduljon, vagy balra, tehát ezek a legrosszabbak.
Hát sajnálattal kell közbeszólnom, hogy lassanként lejár az 1 óra, vagy talán le is jár. Én talán egy rövid kérdést tennék fel. Most, ha jól tudom, a feleséged nincs itt.
Nincsen, sajnos.
Na, akkor mesélj nekünk, légy szíves, a kikötői. Ugye, nem is kell talán befejezni. Tehát vannak ott bárok, vannak ott, talán Távol-Keleten is jártál, ugye Dél-Amerikában is jártál. Szóval milyen arrafelé az élet, az esti élet?
Hát zajlik. Hát az élet, zajlik az élet természetesen. És természetesen ez úgy van, hogy akinek van rá igénye, az megtalálja magának megfelelő szórakozást, fogalmazzunk így, ugye? Na most ahhoz nem kell Bangkokba menni, vagy Távol-Keletre, vagy Rióba, vagy Brazíliába, mert azt bárhol megtalálhatja.
Szóval mindenhol vannak csinos nők?
Hát persze. Ugye? Vannak erre megfelelő tengerész közmondások.
Például. záró akkordként.
Minden, hát a szerelem az ingyen van, csak a szexért kell fizetni. Szóval,
hát, jó, hát akkor...
Szóval ez olyan dolog, hogy jó, mindegy, hát...
Szóval akkor ez egy következő fejezet marad, akkor én megköszönöm Székely István barátomnak, hogy rendelkezésünkre állt és válaszolta a kérdésekre. Most tartunk egy rövid szünetet, az idő alatt nyugodtan le lehet rohanni és további kérdésekkel lehet ostromolni, és egy olyan 5-10 perc múlva pedig folytatjuk. És közben itt előttem az asztalon ugye
van megint
haratni való, inni való, addig pedig fogyasszunk, jó? És akkor köszönöm szépen István, hogy eljöttél.
Ja, nagyon szívesen.
Gratulálok a beszámolóhoz.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.